Atyám, hálát adok az Úr Jézusnak a nevében, hogy a te szellemed itt van közöttünk, és köszönjük, hogy újra tanulmányozhatjuk Istennek az igéjét. Hálát adok, Uram, neked, hogy egy belső szemnyitást adsz nekünk ma is a te beszédeden keresztül. Köszönöm, Uram, hogy meg akarjuk őrizni ezt a belső meggyőződést, belső meglátást. Köszönöm, Uram, hogy kialakítasz bennünk szellemi értelmezéseket a szívben, a lélekben. Köszönjük neked, Uram, hogy elfogadjuk ezt. Köszönöm, ez kegyelem. Köszönöm, hogy elérhetővé tetted, Uram, ezt az áldást. Köszönjük, Uram, hogy látni egyenlő, az áldást meglátni. Köszönjük, Uram, hogy látni azt jelenti, hogy olyan dolgokat mutatsz nekünk, amely a mieink. Köszönjük, Uram, hogy az Isten igéje számunkra élet. Felemeljük, Uram, a te beszédedet. És hálát adunk, hogy nem csak a beszédedet adtad nekünk, hanem a szellemedet is. Amen. Szóval, előző héten sok mindenről volt szó, és hagyj folytassam, vagy hagyj emeljem fel újra a Máté evangélium a 25-ből, hagyj folytassam. Újra felolvasom Isten igéjét, a 10 szűz példázatát. Nem fogok erről ma sokat beszélni, de úgy érzem a szívembe, hogy ezt el akarom megint olvasni. Tudjátok, a szellemi élet két részre van osztva. Szia, Laci! A szellemi élet két részre van osztva. Az ember életében, vagy testben, lélekben először, aztán testbe csúszik, vagy pedig szellemben szeretne lenni, és szeretne változni szellemileg. És ez a példázat, ez a mi példázatunk, mert az utolsó időkben ez egyértelműen prioritást élvez. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek királysága a 10 szűzhöz, akik elővevén az ő lámpásaikat kimennének a vőlegény elé. 5 pedig közülük eszes volt, és 5 bolond. Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővevék, nem vivének magukkal olajat. Ezesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vittek az öldényeikbe. Késfény pedig a vőlegény mindannyian elszúnyadának és aluvának. Éjfélkor pedig kiáltás lett, imhol jöjj a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor felkelének mindazok a szüzek, előkészítik az ő lámpásaikat, a bolondok pedig mondának az eszeseknek, adjatok nekünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialudtak. Az eszesek pedig felelének mondván, ne talántán nem lenne elegendő nekünk és néktek, menjetek inkább az árusokhoz, vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni járnak, megérkezik a vőlegény, akik készen valának, bemenjenek ővel a mennyegzőbe, és bezárhaték az ajtó. Később pedig a többi szüzek is megjöttek, mondván, Uram, Uram, nyisd meg minékünk. Ő pedig felelvén mondanéki, bizony-bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek a fia eljön. Amen. Én hiszem, hogy Isten szelleme ebben a korszakban megint bátorít bennünket azzal kapcsolatban, hogy lehet mélyebben Istent keresni, és lehet Isten szellemének az intimitásában növekedni. Azt a kérdést tettem föl magamnak minap, hát ezen a héten, hogy én az okos szűz közé tartozok, vagy a bolond szűz közé tartozom. Azt a kérdést tettem föl magamban, hogy vajon az emberek, akik gyülekezetben járnak, hétről hétre az egész világon, mit építenek? Mit csinálnak hétköznapokban? Mert ez az írás, ez az ige, ez prófétai ige. És ami prófétai, az ígéreteket is tartalmaz. És ami prófétai és ígéreteket tartalmaz, az áldást is tartalmaz. Mert minden ígéret áldást is tartalmaz. Mert minden áldás az ígéretbe visz be bennünket. Ígéret nélkül nincs jövő. Ígéret nélkül nincs reménységed. Ígéret nélkül nincs ima alapod. Ima alap anyagod. Ígéret nélkül nincs vigasztalásod, ígéret nélkül nincs örök életed, ígéret nélkül nincs hited, ígéret nélkül nincs újjászületés. És folytathatnám. Tehát ott vagyunk, hogy vajon én eszes vagy bolond szűz vagyok. Sokfajta magyarázat van ezzel kapcsolatban a Szentírásban. És az biztos, hogy akik bolondok, bolond szűzek, azok benn vannak Isten országában, megvan a lehetőségük, egy ideig. Az időszak úgy jelzi az ige ezt az időszakot, hogy szendergés. Elszúnyadának és aluvának. Ez két fajta típus. Az elszúnyadás az nem a teljes alvás. És azt hiszem, hogy ma azt azt lehet mondani, hogy ez egyértelmű ez, és ezt kifejtettem előző héten, hogy én az én véleményem szerint, amikor valaki alszik szellemileg, akkor ítélet alá került. És ez nem végső ítélet, hanem egy szellemi determináció. Hogy poénkodjak, úgy, mint Han Solo Jabánál be van fagyasztva. És amikor így ilyen állapot van az ember, akkor a lámpása, azaz a szellemi szeme, az vak, és nem látja, hogy milyen állapotban van, és nem látja azt, hogy átcsúszott a baloncüzek közé. És még egy dolog, hogy ha már itt vagyok, hogy ez az okos mit jelent? Megnéztem, és kicsit kutattam, egy hétig kutattam ezt, megnéztem filozófusok tanítását is ezzel kapcsolatban, mert akkoriban és azután Platonéknál és Arisztotelésznél ez használt szó volt, ez az okos szó, és a pici kutatásom azt mutatta meg nekem, hogy ez azt jelenti, hogy egy olyan személy, ez az okos szűz, hát azért tudjuk már meg, hogy milyen személy. Hát az érdekel, nem? Hogy ne legyek bolond. Egy olyan személy, akit a tudás érdekkel van motiválva. A tudás érdeket generált, és már nem az én motiválja őt, a személyisége, vagy a bukott énje, hanem az érdekeit a tudás motiválja. Ez egy mennyei tudás. A szeme előtt tart olyan dolgokat, amik prioritásában elsők. Nem jelent önmagában csak tudást, ez az okos. Azt jelenti, hogy valakinek gyakorlati bölcsessége van. Nem a passzivitás, hogy van egy kijelentésed, van sok tudásod az igéből, hanem aktív szellemű életet élsz, és nem passzív szellemi életet élsz. Hanem az aktív szellemi élet mögött van egy bölcsesség, egy értelem, egy megismerés. A magyar nyelvben ez a megismerés ismeret szó van, amit tudunk használni, nagyon-nagyon egyszerű. A görögben és a héberben sokkal sziporkázóbb, sok szó van arra, hogy szétválasztják azokat a tudásfaktorokat, részeket, ami az ember megél. Kezdi a szerencsétől, ez is a tudásnak a része, előrelátó képesség, ami miatt szerencsés leszig, ettől a szétválasztó képességig. Ez például a Héber, van vagy 8-10 Héber szó arra, amikor analizálja, szétszedi, és nagyon mélyen definiálja az ember, hogy egy bizonyos helyzetben milyen szellemi képességet használ az az ember. A magyar az egyszerű, ismer, megismer. És tudás, ez a három szó van általában, és ez a fajta okosság, ez nem önmagában tudás, hanem egy olyan belátó képesség, amit nem passzívan használ valaki, hanem tudatosan, aktívan. Tudás, tudatosság, aktivitás. Van benne egy utasító szerep, mert már a Szent Szellem által van ösztönözve. Rendelkezik a szellemével a szellem, a Szent Szellem, és ezért tudja őt utasítani. Erős szót használok direkt. És ez egy szereppé válik az életében, az, hogy Isten rendelkezhet a személyiségével. Lemondott magáról, hogy a tudás használja őt. Azt mondja Hoseás, elvész az én népem tudás nélkül. Elmegyünk helyekre, ahol a tudás nélküliséget fölváltjuk tudásra. Mert az ördög a tudatlanságot használja eszközéül ma. A tudatlanságot. Szerintetek az egyháznak hány százaléka, ne válaszold meg, él úgy, hogy tékozol és bolond szűz. Vajon meg tudod-e állapítani te magad, nem már nem csak önmagadról, hanem rólam, meg másokról, hogy okos szűzek vagy bolond szűzek? Azt jelenti még ez az okosság, hogy valamit értesz, és azt tudod működtetni, az célt generál, és így okos emberré válsz, és okosságot cselekvő emberré válsz. És elmondom, hogy ez a folyamat, hogy valaki okos, azt teszi az ember karakterét egyedivé. Mit jelent ez? Hogy öntőformává válsz egyedivé, meghatározó személyiségé Isten számára, az egyház számára, és a társadalom számára. Az egyediségedet nem az határozza meg, hogy milyen lexikális tudásod van, szoktuk mondani, mert azt mondja az utolsó időkkel kapcsolatban Timóteus, hogy mindenkor tanulnak, de az igazság ismeretére nem tudnak eljutni. Mi az igazság? Itt nem a megigazultság ismerete, hanem a valóság ismerete van, ami Krisztusnak a karaktere és a Szent Szellemnek a karaktere. Úgy lehet elmondani, hogy kicsoda Krisztus valóság. Ő az út, az a valóság és az élet. A Szent Szellemet pedig úgy apostrofálja Jézus, hogy elküldöm a valóság, az igazság szellemét. Mindjárt beszélünk erről. Tehát ezáltal lesz egyedi valaki, és azok a személyek, akik elveszítik a bölcsességet, az okosságot, amiről most beszélek, azok elveszítik az egyediségüket is. Személytelen emberek lesznek. Személytelen emberek. Isten személyekben gondolkodik, nem személytelen emberekben. És amikor valaki az Isten okosságában növekszik, akkor nem csak, hogy építkezik, hanem fundamentumra építkezik, és a kősziklára építkezik, és ezáltal ezek az emberek, ezek más típusú emberek lesznek. Ezeket úgy hívja Pál, az Isten fiainak a dicsőségének a szabadságában vannak, akikre az egész föld vár. Vár Isten ilyen emberekre, és a föld is vár ilyen emberekre, akik hordozzák ezt az egyediséget és ezt a személyiséget. Pontosan az olajjal való képesség és az olajjal való úgymond sáfárság jelenti az utolsó időben, a mai ember időszakában a kulcsot. A kulcsot, hogy, mert a bölcs megért mind időket, mind korszakokat, mind helyzeteket, mind szituációkat. Mit jelent még ez az okosság? Csak hogy tudd, hogy ne legyél bolond, vagy átmenj a másik kategóriába, még át lehet menni. Érdekes, hogy 50%-ot mond Jézus. Vannak tapasztalatai az okos embernek, ezeket a tapasztalatokat összegyűjti, és gyakorlattá teszi. Ezt jelenti még. Mit jelent még? Egy szellemi képességet, amivel egyedi módon képességekkel rendelkezel, és képességeket generál. Ez az okosság. Egy megértő képesség, egy ítélő képesség meg fog jelenni ebben. Ezek az okos szüzek megítélték magukat. Azt mondták, nem adunk olajat. Megítélték a korszakot. Megítélték azt, hogyha odaadom az olajat, akkor mi lesz a következő korszakra? A bolond szüzek nem tudnak megítélni helyzeteket. Nem tudnak előre gondolni. Nem tudnak jövőben gondolkodni. Nem tudnak céllal gondolkodni. Mi volt az okos szűznek a célja? Hogy megmaradjon az olaja. És ez egész életét erre föltette. Hogy nem adom oda az olajat. Lesz egy pillanat, amikor el kell döntened. Hogy olajos vagy. Ó, olajos. És az okos emberek akkor tűnnek föl, ezek a más észjárású emberek, amikor vannak esetek, tapasztalatok, helyzetek, és én ezt úgy neveztem el, hogy a maga az a bölcsesség, amiben az okos szűz rendelkezik, kategória, ez egy cselekvő erény. Egy cselekvő erény. Azért, mert az etikája, az, amikor a helyzet van, akkor használja a Szent Szellem által ezt az okosságát, tehát alkalmazni tudja ezt a tudást. Tehát nem az történik, hogy egy helyzettel szemben nem tud mit csinálni, hanem tudja alkalmazni. Alkalmazni tudja már a bölcsességet. Ez jelenti vezetés alatt lenni. És úgy is apostrofáltam még, hogy hozzáértő tudás. Ezek lesznek a hozzáértő emberek, akik tudják, hogy hol van az olaj, és tudják, hogy meddig mehetnek el az osztogatásba, tudják, hogy mik a képességek, mik nem a képességek, és azt is tudják, ahogy említettem az imént, hogy hol van az olaj. Mert el tudja küldeni a másikat oda, ahol van olaj. Mert van előrelátó képessége, felismerte, volt ott, ismeri, és ebből van a tudása. Akkor tud a Szent Szellem vezetni, ha rendszeresen hatást gyakorol rád az olaj. Ekkor az ajándékokra való nyitottság beindul a szellem életedben, és képes leszel olyan törekvésekre, belső erőből már, amit a Szent Szellem fel fog használni. Mert maga az a szó, hogy okosság, belátás, ez többfajta, az igében többfajta ragozás, melléknévigenév, főnévigenév van. Amit el tudok mondani, hogy ez az okos ember, ez még van még, amit el tudok mondani róla, de még tudnék beszélni, de abba hagyom. Egy törekvés belső erőből. Törekvés belső erőből. Azt hiszed, hogy az olaj nélkülének van belső erejük? Nincs belső erejük. Nincs belső erejük arra, hogy szellemi életet éljenek. Sodortatva vannak. Sodrás alatt vannak. Nemrég mesélte egyik testvérünk, hogy látta, hogy kifognak a Dunánból egy asszonyt. Egy doktornő beesett a Szabadsághídról. És az volt a szerencséje, nagyon erős a sodrás a Dunában most, és hogy meg tudta fogni az egyik hajónak a sodronyát, az acél sodronyát, azt a kikötőnek a kábelét. És ahogyan gyorsan rohantak a matrózok arra a dokra, megfogták a kezét. És megfogták a kezét, és annyira erős volt a sodrás, hogy muszáj volt a fiatal embernek rászorítani, hogy ki ne csúszson a víz miatt, hogy csúszósá teszi a víz az ember kezét, hogy ott maradjon a kezébe az asszony. Két-három hete volt ez. És mondta az asszony, hogy már nagyon fáj a kezem, engedd el. És mondta a matróz, nem engedem el. Ha elengedem, meg fogsz halni. És ez a sodrás, ez van. Ez az álomnak hívom ezt a sodrást. Az álom. Az álom sodor bennünket. Vagy engedjük, vagy nem engedjük, hogy álmok sodorjanak bennünket, amik ilyen átok. Hát álom az, arra gondolok, hogy az Ézsaiás 6-ban látható, hogy felkeni Ézsaiást Isten, és azt kérdezi tőle, mit mondjak, mi legyen az üzenetem. Miután látta Isten jelenlétét, azaz a János evangéliuma szerint Krisztust látta dicsőségben. Mondd el nekik, hogy befedem a fejüket. Befedem a prófétát, a tudóst, a tanárt, a tanítót, a népet, a szemüket, a fülüket, a szemüket, hogy ne lássanak, ne halljanak. Jézus, amikor prédikált, ez volt az első üzenete, hogy azért jött, hogy ezt megnyissa. Az új szövetség erről szól. Tehát törekvés belső erőből. A második, szemellenzősen haladni. Szemellenzősen haladni, azt jelenti ez, egy céllal az ember szívében. És nem engedi eltéríteni magát egy fixa ideától. Nem engedi magát eltéríteni. Ezt jelenti egy okos szűz. Bírák 16. Delila meg akarja tudni, hogy mi az ereje Sámsonnak. És mondta Delila a Sámsonnak, mondd meg nékem, miben van a te nagy erőd, és mivel kellene téged megkötni, hogy megkínozhassanak téged. És felelt neki Sámson, ha megkötöznek 7 nyers gúzzsal, melyek még nem száradtak, akkor elgyengülök, és olyan leszek, mint más ember. Akkor hoztak néki filiszteusok, és elkezdődik ez az egész diskurzus. Egyik se jön be, mondjuk a 14-estől. 23-astól. És mondd elé a Sámsonnak, meddig fogsz még rászedni engem, és hazudni nekem? Mondd meg egyszer már, mivel kötöztetheted meg. Ő pedig mondané ki, ha összeszövöd az én fejemnek 7 fonatékját, nyüst fonállal. És szeggel megerősítvén zugojt monda, rajtad a filiszteusok Sámson, az pedig felébredvén álmából kitépte a zugoj szeget és a nyüst fonalat. Akkor mondané ki Delila, miképpen mondhatod, szeretlek téged, ha szíved nincs én velem? Immár 3 ízben szedtél rá engem, és nem mondtad meg, hogy miben van a te nagy erőd. Idáig. Mindjárt olvasom tovább. Isten szelleme erődet akarja megújítani, hogy erőd legyen. Ha van szellemi erőd, van pszichikai erőd. Ha van szellemi erőd, van motivációd. A természet fölötti világnak kell motiválni a téged, a belső embereden keresztül. Ha nincs szellemi erőd, akkor nem akarsz ima alkalmakra járni. Nem azért nem akarsz, mert rossz ember vagy, hanem mert nem hiszel abban, hogy az imádat Isten meghallgatja, és fontos ember vagy. Identitás válságot élsz át. És akkor szellemét megerősödik, akkor tudod, hogy ki vagy, és Isten pedig meg fogja mondani neked, hogy meghallgatja az imádat, hogyha hittel imádkozol. Ez csak például az ima élet. De van más terület is, a házasság, a házas élet. Ha nincs szellemi erőd, jönnek majd Delilák, szellemi erők, amik el akarják venni az erődet. Ha nincs szellemi erőd a házasságodban. De így van a munkahelyeden is. Hogyha nincs erő a munkahelyre, nincs látásod, hogy hogyan tudj napról napra azt a csúnya hétfőt is megélni, akkor elveszik az erődet a Delilák a munkahelyen. Mert a Delilák mindig jönnek a Sámsonokra. És a céljuk mindig az erő. Az erő, hogy el legyen léve az elő. Az erő. A okos és a bolond szüzek között ez a különbség. Valakik megtartották a titkukat, hogy hogyan tudják megtartani a kenetet. Ők a kenet titkával rendelkeznek, mesterségük a kenet kikeverése. Folytassam az igét? Mikor aztán minden nap őt zaklatta szavaival, gyötörte őt, halálosan belefáradt a lelke. Ugyanezt történik a bolondszüzekkel is, hogy belefárad a lelkük, hogy állandóan csak a szellemit, állandóan csak a természet fölöttivel foglalkozni. Mindig csak olyan tanításokat hallgatni, amik arról szólnak, hogy mindig csak a Szent Szellem, kicsikét most már másra is kéne foglalkozni. Belefáradt a Sámsonnak a lelke, miután zaklatta őt, hogy hagyja ott a titkot, adja át a kulcsot. És kitárta előtte egész szívét, és mondta, borotva nem volt az én fejemen, mert Istennek szentelt vagyok, anyám méhétől fogva, ha megnyírattatnék, eltávozik tőlem az én erőm, és megerőtlenedem, és olyan leszek, mint akármilyen ember. És mikor látta Delila, hogy kitárta volna előtt az egész szívét, elküldött és elhívta a filiszteusokat, és megverték Sámsont. Megkötözték Sámsont. Emlékeztek rá, ugye? Az angolban úgy fordítják ezt a részt, hogy belefáradt a lelke, elaludt Sámson. Belealudt Sámson. Belealudt. Belealudt Sámson. A térdén volt valószínűleg Delilának. És úgy gondolom, hogy amikor belefárad ember a lelke, akkor alszik. Szellemileg alszik. És a keserűség ezt hozza létre, és úgy gondolom, az egyik ördögi rákfekély, mikor emberek a keserűség tapasztalatából élnék a szellemi életet, és nem tudnak már friss olajat venni. Mert nem hiszik el, hogy Isten mire képes bennük, Isten dicsőségére. A szellemednek vannak szerepei. Sámsonnak a szerepe volt az egész életében az ereje, ami a szellemébe volt. És addig csikarta ki az ördög Delilán keresztül a titkot, amíg átadta, és ekkor elaludt Sámson, szellemileg is, meg fizikailag is. Befolyással van Isten személyisége a szellemeden keresztül az életedbe. Látod? A szellemünk hordozza az örökségedet, mert a szellemed az az idő előtt lett legyártva. Tehát nem a földi születésedről beszélek, hanem a szellemi születésedről. És a szellemed hordozó részed. Sok dolog van benne, amiről nem tudsz. A természet fölötti befogadására alkalmas a szellemed. Nem a lelked, a szellemed. Ez nem azt jelenti, hogy a lélek az másodrangú szerep. Nagyon fontos a lélek. Csak tudatosítanod kell, hogy a lelkeddel nem tálod meg Istent. Lelkeddel hiába érzed Isten jelenlétét, nem leszel jobb ember. A hit az nem a lelkedben van. A szeretet nem a lelkedben van. Nem a lelked miatt szeretsz. Azért szeretsz, mert az agapé kitöltetett a szívedbe. Az Isten szelleme. Isten szeretet. Nem a szeretet érzése Isten. Mert ha nem érzed, hogy Isten szeret, akkor is van agapé benned. És akkor is szeret mindig Isten. Ez egy érdekes dolog, hogy a Szent Szellemnek a szeretete, az Krisztusnak a szeretete, az Istennek a szeretete, az agapé, az nem érzés, az szellemi valóság. Ez egy érdekes dolog. Mert mi azt akarjuk, hogy halljuk a prédikációt, például, most nem tudom, miért a szeretetről beszélek például, hogy halljunk, és az a jó pásztor, aki a szeretetről prédikál, ugye szoktuk mondani. Mert senki nem prédikál a szeretetről. Hú, ezt már 20 éve hallom. És önmagában az, hogy a szeretetről hallasz, attól még nem leszel jobb ember. Ez egy becsapás. Sőt, a pásztor se lesz jobb ember, hogy a szeretetről prédikál. Az örökké valóságra és a halhatatlanságra vagyok megteremtve, te is, hogy győzzél. Olyan nincs, hogy Isten nem győztes emberként gondol rád. Még egy dolog, hogy a szellemi világ és a természetes világ között van egy elválasztó vonal. Rendszeresen volt a szellemi életemben olyan harc, amikor abban a korszakomban voltam, hogy éreztem, hogy a szellemem és Istennek a szelleme, a szívem és Istennek a szíve, a lelkem és Istennek a lelke egy elválasztás alatt van. Mint hogyha egy kardison, a függöny újra indult volna, újra varratott volna, és nem láttam Istent. Volt úgy, hogy hónapokon keresztül kellett ez ellen harcolnom. Hogy én Istenem, a te fiad vagyok, és át tudok hatolni a kárpiton, mert nyitva van a kárpit. Nagyon sokszor elmondják hívők, hogy átennek egy ilyen szellemi megtapasztalást, hogy a szellemük távol van Istentől. És van úgy, hogy Isten adja ezt a tesztet. Távolodik Isten az embertől azért, hogy az ember megtanulja őt keresni. És sokszor ilyenkor azt mondjuk, hogy mit csináljak, hogy közelebb kerüljek, stb. Semmit. Várj az Úrra. Meddig tudsz várni az Úrra? Gecsemané kertében ezért vitték be azt a három fő kolompost. Jézus azért vitte be a Gecsemané kertjébe, hogy várjanak a nyomás alatt. Mikor Jézus úgy érezte, hogy eltávolodik tőle Isten. És ott volt a tragédiájuk annak a három embernek, mert elaludtak ők is. Nem tudtak várni. Úgy, mint Sámson. Ő is elaludt. Ez Delilától aludt el. Ők pedig a sátáni erőtől aludtak el ott a kertbe. A Gecsemáné kertje nem csak Jézusról szólt, hanem annak a három emberről. Hogy mit csinálnak Jézus mellett? Az utolsó időszakorszak a rólad szól, hogy mit csinálsz Jézus mellett. Elalszol, vagy nem alszol el? Kapcsolatban van a csoda Isten céljaival, és ez a kapcsolat, ez csak a te szellemeden keresztül érthető meg, a csoda. Ez a csoda korszaka, ma a Szent Szellem korszaka van a Földön. Nem Jézus Krisztus él itt a Földön. Az majd az ezeres királyságban lesz. Mondok valamit. Nem fogod tudni megismerni se az atyát, se a fiút, mert a Szent Szellem célja nem a fiú egyébként, hanem a fiút megdicsőítse, hogy tovább tudj menni az atyához. Tehát a Szent Szellemnek az a feladata, hogy itt te Istennel találkozzál a Földön. És Isten ezt a programot miattunk nem fogja megváltoztatni. Nem fog Jézus megjelenni, nem fog az atya kezet fogni veled, erre a Szent Szellem képes csak. Tehát ha nem vagy a Szent Szellemmel kibékülve, és nem vagy jó kapcsolatban a Szent Szellemmel, akkor nem tudsz Isten jelenlétébe benne maradni, sem be nem tudsz menni. Nem tudom, milyen élményeid voltak, de a Szent Szellem nélkül nincs Isten élmény. Tehát ez a korszak a Szent Szellem korszaka. És mondok egy protestáns, szerintem tévtanítást. Azt mondták a régiek, ezen nőttem föl én is, hogy ha az igét olvasod, az Úr majd megtart téged. Úgy gondolom, hogy ez egy féligazság, és ez nem egy működő igazság. Mert az, akinek jó a háttere, és az igét olvassa, mert az apukája is baptista volt, meg az ükapja is, azt elhiszem, hogy megtartja valameddig az ige, egy gyakorlati szentséget örököltek, amit az értelmükkel fölfogtak, vagy a szívükkel, vagy a lelkükkel, vagy a Szent Szellem által, azt betartották, továbbadtak, és volt egy gyakorlati szentség az életükbe. De ez a generáció már nem a baptista háttérrel rendelkezik. Az ükanyád nem baptista lelkész volt, vagy a ükapád, hanem egy pogány szitja. Ezért olyan örökséged van, generációsan hordozol olyan dolgokat a tudatalattidban és a géneidben, amelyeket a Szent Szellem tudja csak kiszedni. Erre kell a karizma, hogy át tudj alakulni a karizmákon keresztül. A karizma képességén nélkül nem fogsz tudni átalakulni. Tehát a Szent Szellem nélkül nem lehet átalakulni. A báványimádás az alapvető bűne az egész emberiségnek. És a báványimádás miatt a természet fölötti kutatása meg nem újult elmével életveszélyes. Tehát az, hogy embereket arra buzdítunk, hogy a Szent Szellem vezetése legyen, és nem tanítunk arról, hogy az elméd újuljon meg, életveszélyes. Nem lehet. Tehát a Szent Szellem világában van rend, és a rendet nem lehet átlépni. A rend az, hogy először odaszánod a testedet, aztán odaszánod az elmédet, aztán odaszánod a szívedet, aztán odaszánod a szellemedet, és utána pedig elkezded vizsgálni, mi Isten akarata. Ez az alapvetők. Na most, hogyha nem feszíted meg a testedet, nem adod oda halálba, nem adod oda a lelkedet, stb., nem fog tudni Isten vezetni téged. Bávány imádásba csúszunk bele a Szent Szellem nélküli Istenkeresésbe. Bármilyen csoda történik. Az, hogy valaki csodát tesz, az még Istent is lehet, de ugyanúgy az az ember közben egy ilyen mixben él, szellemi mixben, mert ő maga sem ismeri Istent. Sőt, ahogy előző héten tanítottam, nem csak, hogy ismerni kell Istent, hanem téged kell ismernie Istennek. Ez egy magasabb kategória. A döntő többség a bolondszűznek ismerte Istent, ismerte a királyságot, csak Isten nem ismerte őt. Erre azt kérdezett, Lajos, ne legyél már ilyen kemény, hol van ez megírva? Hát nem meg van írva a fejezet végén, a 25. fejezet végén, hogy távozzatok tőlem, bezárult az ajtó, nem ismerlek titeket. Itt megállok, lassan. Mi az, hogy Isten ismer engem? Ez mit jelent? Ez mit jelent, Lajos? Az ember szíve kikutathatatlan emberi eszközökkel, képlékeny, és becsapós az emberi szív. Becsapós. A példabeszédek még azt is tiltja, hogy a szívben bízzál. A szívben bízzál. És akkor tud Isten téged megismerni, nem mintha nem ismerne, öröktől fogva szeret, amikor te elkezded megnyitni a szívedet, hogy megismerjen téged. Ezt nevezzük őszinteségnek. És amikor Isten elkezd téged megismerni, akkor elkezd téged tanítani. Nem én ismerem meg Istent, és én kitanítatom magamat Istennél, hanem Isten tanít ki engem úgy, hogy én engem megismer Isten. Úgy, hogy én tudom, hogy már ismer, de mégis tudom, hogy a jelenben kell megismerni engem. Ahogyan Sault is ismerte, tudta, de mégis megengedte neki, hogy elbukjon, azért, hogy felfogja azt, hogy mit tett. De nem merte bevállalni, hogy mit tett Sámuelnél, ezért elbukott végérvényesen. Mert nem engedte magát kiismertetni. Ezért mondja az ige Dávidról, hogy kerestem szívem szerint való embert. Miért volt szíve szerint való ember? Mert Dávidnál egyértelmű a Zsoltárokból mindig tudta a helyreállítást azért, mert azt mondta, Uram, vizsgálj meg engem. És ez volt az egésznek a célja, hogy olyan embereket keresen az Újszövetségben, hogy ezt tudjuk imádkozni. Uram, vizsgálj meg engem. Azaz kutass ki engem. Azaz ismerj meg engem. Minél mélyebben megismeri Isten a szívedet, vagy megismerteti a te szívedet Isten, annál mélyebb szintre kerülsz Isten imádásába. A természetesre ráhúzni a szellemi okoskodásokat az életveszélyes, amikor a természetes éned meghatározza azt, hogy bizonyos szellemi kijelentéseket, vezetéseket, stb. Tehát a természetes éned, a természetes tudatodnak át kell alakulni, hogy szellemileg megújjon az elmét, hogy szellemileg fölfogd a szellemi dolgokat. És még egy dolog, hogy amikor az ember egy ilyen téveszmék fogságában van, általában az azért van, mert nem választja szét az életében, hogy nem minden természet fölötti. És amikor mindent természet fölötti módon akar látni, értelmezni, akkor előbb-utóbb meg nem újult elméje elkezdi neki magyarázni, mi miért van. Tehát amikor belemegyünk olyan dolgokba, hogy azt éreztem, és szerintem ez van az Úrtól. De közben az elme nem újul meg folyamatosan, nincs a szellemünk értelmi képessége megújulva, ekkor a saját elméddel, tapasztalataiddal megmagyarázod az életedet. Ma a döntő többségben az egyház saját maga magyarázza az életét, nem a Szent Szellem. Kezdjük egy mottóval. Ne legyenek az ajándékok benned kihasználhatlanok, és fejlesztés nélküliek benned. Ne engedd azt, hogy a talentumait és a Szent Szellemnek a munkája benned kihasználatlan. Ne engedd. Fejleszteni kell a szellemi életedet. Edzeni kell a szellemi életedet. Amely szellemi valóságot a megújult elméd nem utasít el, az engedélyezve lesz belül benned, és kivitelezve lesz. Mit jelent ez? A megújult elméd utasítja a szellemedet, hogy engedélyt ad-e, vagy nem ad engedélyt az új kijelentésre, vagy a Szent Szellem új élményére. Ha letiltja a megújult elméd az életedet, nem fogsz tudni szellembe járni. Mit mond Pál? Hogyan újjunk meg? Az értelmünk szelleme által. Hallod? Az értelmünk szelleme által újuljunk meg. Nem a szellemünk értelme által, nem a lelkünk által, nem a szívünk által, hanem a megújult elméd szelleme által. Tehát engedélyt kell adni az értelmednek, a megújult értelmednek, hogy meg tudj újulni. És ez lesz kivitelezve a szellemi, fizikai élet cselekedeteidben is. Ami megjelenik benned ezáltal, a megújult elme megengedi, az fejlődni fog, és azt tud adni másoknak is abból, amit van. Azt fog adni másoknak is abból, amit van. Mert benned fejlődik bent. Ha nincs benned, az nem fejlődik. Ami nincs benned, az nem fejlődik. Csak ami kijelentés bekét került, az tud fejlődni. Olyan nincs, hogy te fejlődsz szellemileg, és nincs benned az, ami fejleszt. És még kettő mondat. Amilyen mértékű az elmélet megújulása, olyan mértékben tudsz hit által érteni, és vezetés alatt maradni. Nem lehet vezetés alatt maradni, ha folyamatosan az értelmet szelleme nem újul. A megújult elme által férsz hozzá az új megigazult identitásodhoz, nem férsz hozzá, nem érted meg. Kidobod magadból a megigazultságodat. Tehát egyszerűen nem is hiszel az imádkozásban ekkor. Nem hiszed el, hogy Isten hit által csodákra képes a szádon keresztül, a szíveden keresztül. Mert nem hiszed el, hogy igaz ember vagy, és Isten meghallgatja az imádat. A buzgó imáidat meghallgatja Isten, ahogy Jakab mondja. És bevezet az örökségedbe, az ígéretekbe a megújult elméd. Nem tud máshová vezetni. Hova újul meg az elméd, kérdezed. Mi nagyon okos emberek leszünk? Igen, bevezet bennünket Isten az örökségünkbe és az ígéretekbe. Nem tudsz másba menni. A Galácia 3 azt mondja a Szent Szellemről, hogy a szellem ígéretét nyerjük el. A szellem ígéretét. Úgy is lehet mondani, valaki így tanította, tetszett, hogy a maga a Szent Szellem hordozza az összes ígéretet. Nem lehet szétválasztani a Szent Szellemet az ígéretektől. Ha nincs ígéreted, nincs hitéleted. Azt mondod, akkor most bármelyik ígéretet ki tudom venni, ahogyan tanítják a pünkösdiek, meg karizmatikusok? Nem. Bár ki tudod venni, aztán a Szent Szellem majd kidobja, vagy nem dobja ki. Mert nem így működik az ígéret, hanem a megújult elme veszi föl ezeket a dolgokat. Szellemit, szellemihez szab a megújult elme. Ez építkezés. A legtöbbetek nem jól építkezik egyébként olyan vonatkozásban, ha nincs a céljait között az örökség és az ígéretek. A héten kétszer kiolvastam egy könyvet Spurgeon-től, az ígéretekről ír, és nagyon örült a szívem, mert olyan vonatkozásokban fogja meg az ígéreteket, és az áldásokat, amit még nem láttam, amiben én eddig is hittem, csak nem láttam, hogy egy ember leírta volna ezt így. Mindjárt felolvasok egy pár dolgot. És az út itt a földön nincs kitaposva. Tehát nincs kész dolog, minden hit által jön létre az életedben, és benned. Tehát nincs az, hogy te bizonyos helyekre érsz, és akkor Isten ott el fog halmozni hit nélkül. Mert hogyha meg is történik kegyelem által, hogy áldáshoz jutsz, mondjuk egy férjhez vagy egy feleséghez, úgy, hogy nem is kellett hinned benne, onnantól kezdve azt látom, hogy akik nem hit által házasodtak, azok nem is tudták fölépíteni a házasságukat szellemi oldalról. Általában vagy a férfi, vagy a nő volt erős az Úrban, és ezért áll a házasságuk. Az egyik az intuitívabb, szellemibb, mint a másik. Általában a nő szokott intuitívabb lenni. Most ezt nem azért mondom, tudjátok, hogy soboniszta vagyok, de... Mutatok még valamit, Jakab 1.25-ből. Ez furcsa lesz először az első hallásra, mert én nem csak a Károlit használom. Képzeljétek el, mostanában tudjátok, hogy képzelem el Károli Gáspárt? Nem, nem fekete SZTK-s szemüvegben van, és kicsit el van hízva, és fehér ingben van, nem. Nem, elmondom nektek, hogy ki jött az elmémbe. A Máris szomszéd. Tehát Máris szomszéd jut eszembe, aki végül is nagyon mogorva tekintetű, vékony, mogorva tekintetű, forrón issza a kávét meg a teát, tudjátok, a nagyon lobogón, erős Ádám csutkája van, de közben, amikor Mézga Gézáék, Hufnágerék, meg a többiek segítséget kér tőle, mindig ad segítséget. De nagyon mogorva. Nagyon mogorva, de mégis ad segítséget. Jakab 1.19-től. Azért szeretett atyám fél, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Mert ember haragja Isten igazságát, nem munkája. Elvetén azért minden undokságot, gonoszságnak sokaságát, szelítséggel fogadjátok a beoltott igét, amely megtartja a lelkeiteket. Megtartja a lelkeiteket. Az igének pedig megtartói legyetek, ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Mert ha valaki hallgatója az igének, figyelj, és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát, megnézte magát, elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében. King James áldottnak fordítja. Blessed, azt írja. Figyelj, nagyon érdekes ez a dolog. 24-25-től kezdem. Mert 23-as. Bérész inkább. Az ilyen hasonlatos az emberhez, tehát aki hallgatója, de nem megtartója, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát, megnézte magát, 24-es verszaknál vagyok, elment, azonnal elfelejtette. Most tudjátok, hogy ne azt érezd ki most, amit fogok mondani, hogy, és amikor én görögről beszélek, én a becsületesség miatt használom a görögöt, nem azért, hogy nagyon okosnak tűnök, vagy akarok tűnni. De itt ez a belenéz, ez nem egy röpke pillantás, hanem olyan személy, aki kutatja az igét, vagy mereven nézi, vagy folytólagotosan nézi, vagy rátette a szívét, a gondolatát arra, hogy nézze az igét. Tehát ha valaki hallgatója az igének, és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi a természet szerinti ábrázatát, megnézte magát, és elment, és elfelejtette. Olyan ember, aki kutatja akár, így is lehet mondani. De úgy is lehet mondani, hogy függ a szeme az igén. És van a másik ember, de aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, úgy lehet fordítani, nem hosszan belenéz, bele kukkant. Belekukkant. Megmarad amellett, a szabadság tökéletes törvénye mellett, az nem feledékeny hallgató, sőt, cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedeteiben. Mit akarok kihozni? Hogy nem attól függ, hogy valaki nézi az igét idő intervallumban, földi léptékkel, hanem attól függ, most mutatom, visszamegyünk, 21-es verszak, elvétlen azért minden undokságot, gonoszság sokaságát, elvetvén, kidobván, szelítséggel fogadjátok a beoltott vagy bevetett igét, amely megtartja a pszichédet. Az igének pedig megtartói legyetek, ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Tehát a psziché hozzájárulhat ahhoz, hogy az ember szellemileg mit fogad be, az elme letilthat, vagy megengedheti, hogy a szabadság tökéletes törvénye működjön az ember életében. A lelked, az elmét, az értelmed, az akarati szinten, mind a három szinten, értelem, érzelem, akarati szinten eldöntheted, hogy az ige az bevisze a szabadság tökéletes törvényébe, és más emberré leszel az ige olvasás után, vagy nem. De nem, még nem is ez a lényeg. Hanem az, hogy amikor viszont az ember szíve, arató szív, azaz engedi, hogy be legyen vetve a szíve, és kiveti az undokságot, elszakítja magát az undokságtól, mindenfajta bűntől, akkor az a szív, az képes arra, hogy másodperc töredékén belül kijelentést kapjon. Mert már az a szív nem abban hisz, hogy minél többet olvassa az igét, annál több tudása lesz, hanem abban hisz, hogy olvasom az igét, bejön a tudás, és megtartom a tudást, és át fog engem változtatni olyanná, amilyen Isten akar, hogy átváltozza. És visszatérek, amit akartam mondani a protestáns gondolkozásmódról. Olvasd az igét, és akkor majd Isten fölépít téged. Nem. El fogod felejteni az igét, miközben olvasod, ha a lelked nem engedi, hogy átalakulj. Ha ott van egy gát az elmédben, a szívedben, a lelkedben, vagy nem vagy hajlandó arra, hogy amit olvasol, azt el is hidd, és abban élj. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, a cselekedet követője lévén. Ezt tudod, milyen nehéz? Hogy látsz valamit szellemben, és utána rögtön fölveszed azt, amit megkaptál, és elkezdesz úgy cselekedni. Ez változtatja meg az embert. Hogy vajon mersz-e hitben cselekedni, miután belenéztél a szabadság tökéletes törvényébe? És kitartasz-e amellett, amit láttál? Vagy belenézel a tükörbe, és elfelejted? Vagy belenézel a tükörbe, és nem akarod elfelejteni? És látni akarod, amit láttál a tükörbe? Amit Isten mondott rólad? Megcsalvá magatokat. Azt jelenti a kifejezés, hogy hamisan következtet. Az igének pedig megtartói legyetek, ne csak hallgatói, nehogy hamisan következtessetek. Mert ha valaki hallgatója az igének, és nem megtartója. Tehát hallgat, nézni akar, áldásokat akar, kijelentéseket akar, megújulni akar, meggyógyulni akar, olvassa az igét, de a következtetésében benne van a pszichének a szerepe. Mert a psziché még nem alakult át, és úgy így mondom, testi a lélek. Azaz jobban idomult még a világhoz a gondolkozásmódja, a mentalitása, mint a Szent Szellem gondolataihoz. Rosszul következtet, mert a következtetést azt csak az okos szüzek tudják jól megcsinálni. Mert azoknak átalakult az életük. Miért nem alakul át az embernek az elméje? Azért, mert nem akarja, hogy az ige átvigye őt abba, amire Isten át akarja vinni. Tehát nem érzi, nem akarja azt, hogy azok az ígéretek, amiket Isten adott neki, azok beteljesedjenek. Most a szellememben kutatok, gyere a Róma 8-hoz, még ezt még elmondom. Ezt előző héten erről beszéltem, de tudjátok, azért, mert beszélek róla, attól még nem biztos is hallod, hogy ezt el is hiszed. Róma 8:5. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a szellem szerint valók pedig a szellem dolgaira gondolnak. Szellem szerint valók pedig a szellem dolgaira gondolnak. Az a gondolat, ez nem csak egy ahogy előző héten is mondtam, egy ötlet, egy kép, egy vízió, hanem a szellem törekvése, így lehet lefordítani, a szellemnek a benső vágya, célja, amitől nem fog eltávozni soha. Ez az Istennek a dolga, Isten gondolata. Tehát a szellemi ember a szellem szerint valóra, a szellem dolgaira gondol. Mert a test gondolata halál, a szellem törekvése, célja, élet és békesség. Mibe akarlak téged bevinni? Vagy megértsd, mi Isten szellemének a vezetése. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Aki pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, ha nem, szellemben, ha ugyan az Isten szelleme lakik bennetek, akiben pedig nincs Krisztus szelleme, az nem az övé. Tehát a Szent Szellem gondolatát kell megértened, hogy szellemben tudj maradni. Úgy is mondhatnám, amit Isten szelleme szemellenzősen maga előtt tart. Mert Isten mondta neki, mert Isten mélységeit kutatja. És még egy minta. Péter, amikor pünkösd előtt a Szent Szellemtől kijelentést kapott, akkor azt kapta az atyától, hogy Krisztus az élő Istennek a fia. Figyelj! Hiába volt Jézussal, és hallotta az összes prédikációját, mégsem kijelentésből élt. Egy. Kettő. Nem elég csak az ígére építkezni, ugye a protestánsok tanítják. Szent Szellemre van szükségünk. Ha a teremtést megnézed, az ige előtt a Szent Szellem lebegett. Ha az újjászületésedet megnézed, mielőtt még az igét megértetted volna, Isten hitet adott, és a hiten keresztül újjászült téged Isten szelleme. Hallottad az igét még nem érted, de már újjászül. A Szent Szellem lebeg, vár arra, hogy Isten szóljon, és aztán cselekszik. Tudod, mit mondok neked? Hangsúlyt kell tenned a Szent Szellemre, és nem az igére. És ez ekkor a szellemed meg fog remegni, és azt mondja, jaj, tévegésbe megyek, vagy jaj, ezt nem bírom megcsinálni. Ha azt mondom az elmédnek, olvasd igét, és Isten majd vezet, azt mondom, jó, oké. Tudod, hogy miért? Mert az intellektualizmusnak könnyű. Ha azt mondom, töltekezve Szent Szellem, és a kijelentés szellemével értelmez az igét, jaj! Ha azt mondom, naponta 3 órát bibliázzál, és Isten meg fog téged erősíteni. Jó! Mert a tudatalattid azt mondja, jaj, félek a Szent Szellemtől. Jaj, az olyan bizonytalan terület. És mi van, hogyha nem a Szent Szellem vezet? És mi van akkor, hogyha hangokat hallok? Hát akkor bemész a diliházba. Péter a Szent Szellemtől hallott, és ki is mondta. És tudott növekedni egy szintig. Amikor viszont Jézus elkezdett arról beszélni, hogy el kell menni a keresztre, onnantól kezdve megmozdult benne valami más. Újjá volt születve, de még az elméje nem újult meg. És ekkor azt mondja neki, a sátán munkája van rajtad, Jézus mondja, kerülj mögém, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, és ő, a fiú viszont Isten dolgaira gondolt. És ott az a gondolat szó megint nem egy gondolat, amit a görög úgy szokott mondani, hogy vagy rossz értelemben rosszat gondol, vagy simán gondolkodik az ember, hanem ott is ugyanez az akarat van. Hogy nem akarod Isten dolgait, hanem a saját magad akaratát érvényesített. És tudod, a Szent Szellem vezetése nagyon fontos, hogy az életedben nem csak bibliaolvasás, nem csak Szent Szellemmel való betöltekezés, nem csak valamilyen élmény, és akkor hallod Isten hangját, vagy egy szabadulás, el kell ismerned először azt, hogy Istentől vagy újjászületve, és el kell ismerned azt, hogy a Szent Szellem dolgai, gondolatainak kulcsfontosságú, hogy a törekvése ott legyen, mert a szellem törekvése az élet és békességre visz téged. Benne tart a természet fölötti életbe, és benne tart a békességbe, ami azt jelenti, hogy Istennel és az embertársaiddal való kapcsolatodban benne van az isteni áldás, mert olyan fokú a békességed, amilyen fokú a Szent Szellem vezetésed. Boldogok az Isten fiai, mert békességre törekszenek, vagy békességet csinálnak angolul. El kell ismerned először azt, hogy neked vezetés alá kell kerülnöd. És el kell ismerned a Szent Szellemet. Ha nem ismered el a Szent Szellemet, nem fog foglalkozni veled. Mert tisztelni kell a Szent Szellemet annyira, amennyire Istent tiszteled. Nem azt mondom, hogy imádd a Szent Szellemet. Nem azt mondom, hogy imádkozz a Szent Szellemhez. Ez sokkal igényesebb idő, amíg megérted, hogy hogyan kell kapcsolódni a Szent Szellemhez. Én azt mondom, hogy ismerd el Istenként a Szent Szellemet, mert ha nem ismered el Istenként a Szent Szellemet, nem fog tudni hozzád úgy viszonyulni, mert Istenként lehet csak ő tisztelni. Értsd meg! A láthatatlan megismerése nem lehet a prioritásaid, az elméd, az érzelmeiden keresztül. Muszáj, hogy tudd, hogy Isten szelleme minden tudásából részesít, mindenható erejéből részesít Istennek, a mindenható erejéből, az örökkévaló szellemből részesít, tehát az időn túli szellemez, és mindenütt jelenvaló szellemmel részesít Isten. Még egyszer. Minden tudó, mindenható, örökkévaló, és mindenütt jelenvaló szellemez a Szent Szellem. Ez azt jelenti, hogy amikor te a szellem dolgait, törekvéseit, céljait, stratégiáit megérted, akkor a minden tudásából értesz meg egy dolgot. Az életedre vonatkozólag. Ami előre el van tervezve. Maga a Szent Szellemet nem lehet utánozni. Nem lehet utánozni az Isten szellemének a vezetését.